Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk Lukács evangéliumának 14. fejezetében, a 25. verstől a 35-ig a következőképpen. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt. Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig? Nehogy, miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja, ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül le előbb, és nem tart tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene. Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas, tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Divat kereszténység. Először akkor hallottuk ezt a kifejezést, amikor a 89-es úgynevezett politikai fordulat után a templompadokban olyanokat is láttunk, akiket korábban nem. Furcsa is volt, amikor kihúzták magukat, és hivatkoztak ősökre, hogy bizony az én édesapám, az én nagyapám, az presbiter volt, felügyelő volt, talán a családfán még egy lelkész is előkerült. Nos, amilyen gyorsan jöttek, ugyanolyan gyorsan mentek. Akik megtöltötték a templompadokat 89 előtt, többnyire azok töltötték meg 89 után is. Divat kereszténység. Manapság divat spirituálisnak lenni. Divat lelki módon gondolkodni. Persze olykor ez a spiritualitás nem más, mint hogy mindent már megszereztem ebben az életben, ami pénzen, anyagiakkal megszerezhető, és hiányzik még valami, akkor spirituális lelki gondolatokkal megfűszerezem még az életemet. Akik fülben, nyakban, vagy éppen izmos karba tetoválva hordják a kereszt szent jelét, azok nagy valószínűséggel nem úgy keresztények, ahogyan azt Jézus Urunk kívánná, elvárja. A keresztet ugyanis elsősorban a szívben kell hordozni. Nagy dolog az, ha a szívben ott a kereszt. Mert szívünk ajtaján hiába zörget a Jóisten, ha mi nem nyitjuk ki, akkor nem jön oda be még az Isten sem. Ez a szabad akarat. Választásunk van. Istennel, vagy Isten nélkül. Az ős bűn nem más, mint az a készség bennünk, hogy tagadjuk az Istent, és azt valljuk zsigerből, hogy az Isten nélkül azért mégiscsak könnyebb. Elfelejtjük, hogy az Istennel együtt könnyebb, jobb, hogy az Istennel együtt teljesebb. Ha valaki keresztény akar lenni, tudjuk, hogy a keresztényeket először Kis-Ázsiában hívták keresztényeknek, Krisztiánoi, azaz Krisztus követő. Szóval, aki keresztény akar lenni, annak le kell mondani a szabad akaratáról. Nos, ez nem könnyű. Sőt, különösen is nehéz feladat. És egyben mindannyiunknál a hit próbája is. Nem csak mi tesszük fel a kérdést, minden egyes kornak az embere föltette a kérdést, ahogyan a tanítványok is föltették a kérdést Jézusnak, Mester, aztán mi lesz a jutalmunk? Nekünk mi lesz a jutalmunk? Megéri-e? Ennyiben már biztosan Isten gyermekei vagyunk, hiszen a kisgyermek is mindig azt lesi, hogy milyen jutalmat kap. Ha jól. Aki döntésre szánja el magát, azaz igent mond a Mester hívására, annak következetesnek kell maradnia a döntéséhez. Ez legalább annyira bonyolult, testvérek, mint az oltár előtt a kimondott igen. Rendkívül bonyolult, rendkívül összetett. Ennél bonyolultabb, nehezebb és összetettebb már csak az elmondott eskü betartása. A házas élet nem csak elhatározás kérdése, az is. De a legnagyobb életminőséget befolyásoló kihívásnak való megfelelés is. Pontosan arról van benne szó, mint a Krisztus követésben. A hűségről. Azt szoktuk mondani, hűséges vagyok a társamhoz, esetleg egy párthoz, vagy valamilyen márkához, hűséges vagyok az Istenhez. De valójában, ha jól utána gondolunk, akkor az önmagunkhoz való hűségről van szó mindegyikben. Ezért a hűtlen ember nem Istennek okoz fájdalmat. Nem csak a társának okoz fájdalmat. Nem csak a fele barátját sebzi meg. Természetesen őket is. Mindenek előtt önmagát. És aki önmagát megsebzi, az nagyon fájdalmas. Nincs fájdalmasabb annál, amikor önmagunkban csalatkozunk. Azt hiszük, hogy majd mi állni fogunk, és közben elesünk. Pedig az ige figyelmeztet minket. Aki pedig áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Amikor Jézus Urunk azt mondja, mindenkinek hordoznia kell a maga keresztjét, akkor sokan arra gondolnak, hát igen, a Jóisten így teremtette meg ezt a világot, hogy mindenkinek adott a Jóisten egy adag szenvedést, aztán azt el kell hordozni. Pedig nem erről van szó. Isten nem mentesít minket se a testi gyötrelmektől, se a lelki gyötrelmektől is. Igazságosan kiosztja mindannyiunknak. Általában úgy szokott lenni, figyeljük csak meg, hogy a látható nyomorúságnál már csak a láthatatlan nyomorúság a rosszabb. Tehát aki Krisztus követi, nem arról van szó, hogy szenvednie kell. Az élet egyben szenvedés is. Ahogyan Karl Rahner, katolikus teológus mondta, a szenvedés az isteni titokzatosság része. Megpróbálhatunk rá választ keresni, de választ, igazából megelégítőt, majd csak oda átkapunk. Akkor miről van szó? Aki Jézus Urunkat kívánja követni, annak elsősorban következetesnek kell maradnia, céltudatosnak kell lennie. És ebben a céltudatosságban benne van az, hogy hajlandó vagyok elhordozni fájdalmat azért az ügyért, ami nekem mindennél fontosabb. Még az én jólétemnél is. mert ennek az elhordozásnak értelme van. Értelme, hogy tudnillik épül az Isten országa. Katolikus testvéreinknél még ma is gyakorlat, hogy egy szenvedést, nehéz életszakaszt fölajánlanak. Fölajánlanak az Istennek általában a szerettükért, hogy tulajdonítsa be az Isten ezt. Nos, reformáció hónapjában, lassan itt a reformáció hete is, nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, hogy ilyen nincs. Érdemszerző jó cselekedet nincs. Akkor mi ez a szenvedés, amiről Jézus beszél? Mi ez a kereszthordozás? Ez nem más, mint hogy felvállalunk olyan terheket, amelyek plusz terhek. Kényszerítenek minket egy mérföldre? Elmegyünk kettőre? Van két ruhánk, és látjuk, hogy a másiknak egy sincs, akkor az egyiket adjuk oda. Nyilvánvaló, hogy mindenkinek megvan a maga keresztje, akkor arra gondolunk, hogy mindenkinek hordozni kell valamit. És ez általában nagyon nehéz. Az egyházi élet az a közösségről szól, az Isten dicsérő közösségről. Mindenkinek hordozni valami pluszt, nem önmagáért, nem az ő személyes jólétéért, hanem a közösség jólétéért, az Isten országáért. Hordozni mindezt együtt könnyebb. Isten is azt akarja, hogy ezt együtt csináljuk, együtt hordozzuk. Ezért mondja a tanítványaiknak, hogy menjetek. Nem azt mondja, hogy menjél. Tessék megnézni, milyen nyomorúság ez az egyházban, ahol a pap egyedül szolgál. Mert az esetek többségében talán éppen azért, mert a házastárs ugyanúgy elfoglalt, és ugyanúgy hétvégén is szolgálatot kell teljesíteni máshol, mint ahogyan másoknál ez történik, nem tudja felvállalni a klasszikus papné szerepet. Milyen nehéz, hogyha a pap családban a pap egyedül szolgál, és milyen nagy kiváltság, ha együtt tudnak szolgálni. Milyen nagy veszély az, ha valaki egyedül szolgál. Gondoljunk csak Pál apostolra. Nem egyedül szolgált. Egyedül élt. Nem volt házas ember, de ott volt egy közösség, egy imádkozó közösség mögötte. Ha nincs ott a pap mellett egy imádkozó közösség, akkor a pap elcsúszik. Tessék megnézni ezeket a média által bizonyára jól felfújt, igen, terhelő eseteket, melyekben azért ott van az, amiről most gondolkodunk, hogy tudnélik, aki nem ül le, és nem számolja ki azt, hogy van-e elég ereje felépíteni a tornyot, az nem tudja felépíteni a tornyot, az nem tud megállni, nem tud egyedül megállni. Tessék megnézni ezeket a pedofil botrányokat, tessék megnézni azt, hogy nem csak a katolikus egyházban, a protestáns egyházakban is mennyire elcsúsznak a papok, ugye a klasszikus hármason, az ital, a nők, a pénz. Miért? Mert ő tanítványságra szánta el magát, és nem ült le előtte, és nem gondolta át. Hadd olvassak fel Luther a világi felsőbbségről 1523-ban írt néhány gondolatát. Így ír Lutherünk. Komoly parancs az, hogy az egyházban senki ne merészeljen előírni, vagy tenni valamit, kevés, vagy sok, kicsi, vagy nagy ügy, se a maga elgondolása alapján, se más emberi tanács vagy vélemény szerint. Hanem, aki itt tanítani, vagy cselekedni akar, úgy szóljon, vagy tegye azt, hogy előbb bizonyossá legyen, amit mond, vagy tesz, az valóban Isten szava és műve, az ő parancsolata. vagy az ellenkező esetben hagyja ott az ige hirdetését, és végezzen valami mást. Kapálni. Nem bírok korulni, szégyellek. Nehéz ott hagyni a szószéket. Nem protestáns testvérünk mondta, hát igen, manapság úgy van, hogy a gyülekezet tolja maga előtt a papját. Régebben a pap húzta a gyülekezetet. Micsoda nyomorúság ez ebben a mai világban. Pedig az egyháznak soha ennyi lehetősége hirdetni a szeretetet, az evangéliumot nem volt. Internet, újság, szabad véleménynyilvánítás. Valami nagy gond van itt. Nem, de azért jutott a keresztény egyház ilyen gyalázatos helyzetbe? Mert elvétette a célt, elfelejtette, mire hivatott el. Céltudatosság. A keresztény embernek célja van. A keresztény ember a keresztre figyel, Jézusra figyel. Aki követni akarja a mestert, és tanítvány akar lenni, azaz tanítani akar, annak nagyon el kell gondolkodni azon, hogy mit akar tanítani. Tessék megnézni, hogy a ma keresztény egyházai mennyire elfelejtették azt, hogy tanítani kell. Régen a pap, amikor egy órát prédikált, akkor abból az egy órából a háromnegyed óra az tanítás volt, és egy óra a buzdítás. Manapság a városi ember egy órát ajándékoz a Jóistennek, kiskaputól kiskapuig, ahogy mondta az egyik professzorom. Negyed óra marad tanításra, negyed órában legfeljebb buzdítani lehet. Ha nem tanít a keresztény egyház, akkor elveszett. De mit tanít? Az egyik túlságosan emberi, a másik meg túlságosan mennyeit. Fel kell készülnünk a tudatos kereszthordozásra, azaz tusakodni kell a tanítványságért. Nem véletlenül mondja az ige figyelmeztetésképpen, ne legyen, vagy ne akarjon közületek mindenki tanítónak menni. A tanítók ugyanis nagyobb elbírálás alatt lesznek. Mégis ott van a missziói parancs, tegyetek tanítványá minden népet. A nép tanítványsága az azt jelenti, hogy apostoli, küldötti elkötelezettséggel bír az az ember, törekszik megvalósítani az isteni igazságosságot a környezetében. A Krisztus követő ember feladata Isten szeretetének naponkénti megélése. Ezzel folytatja Jézus a tanítványságról szóló gondolatait. Nem csak tanítani kell, hanem odaélni az Isten szeretetét a többiek elé. Egy érdekes mondatot mond Jézus. Azt mondja, hogy a só elveszti az ízét. Micsoda abszurditás ez? Hogyan veszítheti el a só az ízét? A cukor nem veszíti el az ízét, megőrzi örök időkig. A só is elveszíti a só az ízét. Ha a só sótlanná válik, akkor már nem só. Hogyan lehetséges, hogy a só elveszíti az ízét? Hogyan lehetséges, hogy egy keresztény elveszíti a lényeget? Mert hogy a keresztény ember az só és világosság ebben a világban, itt és most. És ha elveszíti ezt, a lényegiséget, akkor mindent elveszített. Az az élet már nem keresztény élet. Az lehet egy látványkereszténység, lehet egy élménykereszténység, lehet egy divatkereszténység, de nem Krisztus követés. Jézus Urunk azt mondja mindannyiuknak, hogy só és világosság vagytok. Nem lesztek nem voltatok, vagytok. Itt és most. És hegyen épült város. És a hegyre épült város az nem elrejthető. Felelősség ez. Mert az Isten megengedte mindannyiunknak, hogyha életünk mélyesse, olykor kistölög is, azért ki nem alszik. És időnként felfellobban. És a sötétségben egy felfellobbanó pici kis lángocska is irányt tud mutatni. El sem tudjuk hinni, el sem tudjuk képzelni, hogy egy-egy jó szó, egy-egy útmutatás, egy-egy cselekedet, ami áldozatos, az mennyire korrigálni tudja a másik ember életét. Felébreszti benne azt a vágyat, hogy ő is az Istenhez forduljon. Aztán, hogy mit végez el az Isten szent lelke az ő életében, az már Isten kegyelmén múlik. Egy azonban bizonyos, hogy Isten fel akar használni minket arra, hogy mások is Istenhez forduljanak. Nagy kiváltság ez, és óriási feladat. A krisztiánok, azaz a keresztények nagyon jól tudják, hogy egyedül ez nem is megy. Ezért hagyatkoznak az ő mesterükre, aki azt az ígéretet adta, hogy veletek vagyok a világ végezetéig minden napon. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk, hogy az evangélium által örök országodba hívtál el minket. Segíts szent lelkeddel, hogy téged teljes szívvel szeressünk, igédnek mindenben engedelmeskedjünk, a jó cselekvésében el ne fáradjunk, téged pedig mindenkor hűséggel kövessünk, és végül eljövendő országodban mindörökké veled lehessünk. Amen.